hogy többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35 fok, és este 23 és 27 fok között alakul.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük pőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, június 22-e hétfő van. 1921-ben ezen a napon dobogókön majdnem a hónap leghidegebb napját rögzítették, mindösszesen 3 Celsius fokot. Ennél ma azért melegebb lesz, de időjárásról később mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. 650 millió forintos saját beruházással új csúszda komplexumot adtak át a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben.
3 új csúszda, 300 méternyi bővített lehetőséggel kínál kikapcsolódási lehetőséget az ideérkező vendégeknek.
Aztán a súlyom a tiszató átka.
A súlyomnak az a tulajdonsága, hogy az úszó levél koronája egy összefüggő réteget borít a víz tetejére, amin nem hat alá a fény. Innentől kezdve igazából a vízi élet megáll alatta.
De a szakemberek és önkéntesek felvették a harcot a súlyommal, részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címen hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter. A hónap végéhez közeledünk, és lassan átlépünk júliusba, ahogy elődeink hívták, az Aratás vagy Szent Jakab havába. A héten 24-én van Szent Iván napja, és bár a csillagászati nyári napforduló általában június 21-e körül van, a hagyományban ehhez a naphoz kötik. Szent Iván napja szertartásos tűzgyújtás egyik jeles eseménye is, ugyanis az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, és elősegíti a jó termést. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
Tüzét megrakja virágos Szent János, világolj, világolj, csak addig világolj, míg én nálad vagyok. És ha én elmegyek, te is elaludjál. Június 24-e Szent Iván, azaz keresztelő Szent János születésének jeles napja, melyet népünk, mint az idézett zoborai énekben hallottuk, virágos Szent Jánosként emleget, mint a nyári napforduló ősi ünnepét. A följegyzések szerint hazánkban már a 11. században is gyújtottak tüzet az emberek ilyenkor. A naphoz kötődő közmondás egyik korai említése Heltai Gáspártól származik. Eszerint hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iván éneke. Az ördög ugyanis azt megkezdvén el nem végezhette, hanem megfulladott rajta. Jeles reformátorunk mindjárt magyarázatot is fűz hozzá. Bezzeg otrombaság efféle tudományokat behozni és elhinni a keresztényi gyülekezetbe, melyekről az Istennek szentjei, mint pedig a próféták, az apostolok semmit sem tudtanak. Bot Péter uram, az erdélyi Magyarigen tudós prédikátora azt írja, hogy az ő idejében néhol kerekeket forgattak annak emlékezetére, hogy a nap immár a maga abroncsának felső pontjára fölhágott, s meg is fordult. Ilyenkor üszögöket vittek a gyermekek, és felszúrták a káposztás kertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. Eddig az idézet. Nálunk az Alföldön még jó 100 esztendővel ezelőtt is a Szent Iváni tűzbe dobott, és az ott megsült gyümölcsnek, leginkább nyári, borízű almának különös, gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 27-e Szent László királyunk ünnepe. népünk emlékezetében, tudatában nem egy évszázadokkal korábbi történelmi alak él, hanem Isten élő, ható és karnyújtásnyira lévő kegyelmi eszköze. László alakjában előttünk áll egyrészt a napkeleti hagyományaink eszményi hőse, másrészt az európai keresztény lovak király idealizált alakja is. Ezért van teli hazánk a Szeret partjától a Lajtáig, a Tátra ormaitól az Aldunáig, lova patkójának nyomaival, fölfakadó források éltető vizével, az ő emlékét őrző sziklákkal, barlangokkal, fákkal. Ezért tekint ránk ősi freskóinkról, egy véres világból, László szelíd, Krisztus arca, s vele a jó győzelmének örök, múlhatatlan reménye. Úgy él ő népünk emlékezetében, mint a szolgáló szeretet példája, aki nem csupán vonzó termetével tűnik ki, de erejével, bátorságával és bölcsességével is. Nevet adó, szentelő hős, akiről éppen ezért maradt fönn annyi legenda, monda, annyi emlék, s a tudat, hogy veszély esetén föl kell nagyváradi sírjából, hogy megsegítse övéit. Mindezt, tehát a magyar államiság eszményének alapját így foglalja össze ősi Szent László énekünk. Mert kiválasztott a Szűz Mária, és felmagasztal sok ajándékkal, hogy te őrizzed, s megoltalmazzad néki ajánlott jó Magyarországot. Dicsérnek téged Szent Zsolozsmával, papok, diákok és városi népek, dicsérnek téged magyarok, mondván, üdvözlégy a mennyben, Szent László király!
Folytatásban pedig a hangtárral a Fót fölé emelkedő Somlyóhegyre látogatunk, mely a gödöllői dombvidék peremén átmenetet képez az alföldi és a középhegységi területek között, és ahhoz képest, hogy milyen kicsi, igen nagy változatosságot mutat mind élővilágát, mind geológiáját tekintve. Éppen ezért a Somlyóhegy részét 1953-ban védetté nyilvánították, és a természetvédelmi terület nagysága mára már több mint 200 hektára nőtt.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Ez a gödöllői dombság legnyugatibb csücske, 1954 óta védett terület.
Valóságos hegy látszatát kelti a gödöllői dombvidék peremén a Budapesttől 25 kilométerre lévő Fóti Somlyó. Kazi Róbert természetvédelmi őr azt is elmagyarázza, hogy a védettséget elsősorban lepkefaunája miatt kapta meg ez a terület.
A fóti boglárkát Magyarországon itt találták meg először. Azóta már megtalálták több helyen, úgyhogy nem is jó már ez a név, hogy fóti boglárka. Zefír boglárkának hívják. Frivalcki, amikor leírta ezt a fajt, ő is zefír boglárkának írta le.
A Fóti Somlyó, ahogyan azt a neve is jelzi, Fótváros határában található. A 300 hektárnyi terület gyakorlatilag egy a pesti síkságból kiemelkedő domb.
Földtanilag fiatal felszín, a miocén korban itt a Tétis-tengernek egy sekély lagunás hullámzós partszakasza volt, ami nagyon sok ilyen mészvázú állatka volt, és ezeknek a páza összetört elporlat, a kiváló mész a homokkal összekeveredve homokos mészkövet alkotott, amely tulajdonképpen a Somlyó tömegét adja.
A jégkorszakban ezen a homokos mészkövön a szél homokot és löszt terített el. Ez adja a Somlyó termőrétegét.
Rettentően vékony ez a termőréteg, tehát itt egy kerékpáros vagy gyalogos is tulajdonképpen komoly kárt tud okozni azzal, hogyha új ösvényt tapos ki, azt a következő eső lemossa, nem tud regenerálódni a humuszréteg, tehát ott már nem lesz több égye.
Mert hogy a Fóti Somlyó valódi értékét a gyep jelenti, a természetvédők is ezt próbálják óvni, megmenteni.
Azért, mert a hajdani legeltetéses gazdálkodás, ami létrehozta ezeket, megszűnt, nagyon kevés már az állattartó, és ezért megindult egy szukceszió, becserjésedés. Ami önmagában nem lenne baj, de mivel hogy a környéken már nem nagyon találhatók ilyen homoki gyepek, ezért ezeket az értékes területeket kell óvnunk azzal, hogy a cserjesedést időnként visszaszorítjuk.
A Somlyó természeti értékeit egy kijelölt, 2,5 óra alatt bejárható tanösvényen ismerhetjük meg. A lepkés állomásjelzést követve a pazar panorámát nyújtó kilátódombot is útba ejtjük.
Ezen a kilátódombon Budapest és a budai hegyek látszanak, és a domb másik pontjáról viszont a Veresegyházi medence, illetve a gödöllői Margita hegy látszik.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 24 fokos a hajnal, még Grazban 21 fokot mértek. Pozsony 24 fok, Kassa borult idő mellett 21 fokos a hajnal. Kolozsvár 19 fok, Arad 20 fok, Újvidék 23 fok, Zágráb 22 fok, Ljubljana erősen felhős idő mellett 20 fokot mértek. Csíkszereda 15 fok. Egy perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ékszer doboznyi kis falu a Cserhát keleti lankái közt megbúvó kis bárkány. A mindössze 150 lelkes faluban nincs átmenő forgalom, így a természetet és a hamisítatlan palócvidéki hangulatot keresők számára rendkívül vonzó úti cél. Kisbárkány igazi menedék a városi zaj elől, s lakói nagy figyelmet fordítanak a falu kinézetére és a múlt tiszteletére is. Falu történeti emlékparkjuk és a világháborúk áldozatainak emlékparkja pedig remek kiinduló pont, ha a környék nagyobb nógrádi nevezetességeit szeretnénk felfedezni. A Sámsonházi kőfejtőt, a Tari buddhista emlékparkot, nemzeti kegyhelyünket, Szentkutat, vagy a Mátra és a Cserhát várait. Az Ahol jó Jani sorozatunkban Tarnóczy László látogatott el Kisbárkányba.
Kisbárkány polgármesteri hivatala előtt nem virágos kert, hanem egy zöldséges kert díszelek. Mondjon erre magyarázatot Zséi Zoltán polgármester úr.
Tavaly évben volt először arra alkalmunk, hiszen 2024. október 1-től láttam el a polgármesteri feladatokat itt Kisbárkány tekintetében. Tavaly évben itt egynyári virágok voltak, viszont most 2026-ban úgy döntöttem, hogy nem virágok fogják ellepni itt a önkormányzat épületét, hanem konyhakert, tehát van hagyma, borsó, zöldség.
Példát adnak a falubelieknek arra, hogy talán nem csak zöld gyepet lehet nyírni, hanem lehet kertészkedni.
Így van, tehát próbáljuk megmutatni a vidéki életnek a rejtett kincseit, hogy lehet művelni a földet, és kell is művelni a földet. Ez egy kis konyhakert, itt az önkormányzatnál lévő dolgozók azok, akik ezzel tevékenykednek nap, mint nap, fogják ezt megkapni, ha mondhatom így.
Nézzünk be a hivatalukba is, ami egy szépen rendetett középület, könyvtárral összeépülve, és orvosi rendelő is van benne.
Így van, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 100%-osan. Ebben található meg nekünk lényegében a közösségi életnek teret adó közösségi hely, könyvtár és egy nagy terem, ahol rendezvényeket szoktunk tartani. Itt található egy orvosi rendelő, házi orvos itt látja a betegeket minden héten csütörtökönként. Illetve mivel itt hivatali ügyintézés nincs, tehát az Lucfalván van, ezért itt polgármesteri részen két iroda található, ahol az egyikben az alkalmazottak, tehát a közfoglalkoztatottak, valamint a falugonnak kap helyet, illetve jó magamnak van egy irodája, ahol a helyben tudom fogadni az ügyfeleket, és itt tudunk minden olyan megoldandóra megkeresni a megoldást, amit itt helyben el tudunk intézni.
Közigazgatásilag Kisbárkányhoz tartozik Bedepuszta, országosan ismert ez a hollandok által lakott kis településrész. Mennyire van velük kapcsolatuk, és mit tudnak ebből az országos ismertségből önök is profitálni?
Igen, Bedepuszta közigazgatási területek hozzánk tartozik. A holland üzletemberrel nagyon jó viszonyban vagyok, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Ők igazából a nyugodtság, a biztonság és a stabilitás felé mennek, és ez alapján nyitnak. Mind külföldről, mind belföldről érkeznek ide turisták, hogy ezt a csöndet és ezt a szépséges panorámát ők is meg tudják tekinteni, és át tudják élni a csöndnek a nyugalmát.
Egyébként itt a faluban is van kiadó vendégház vagy vendégszoba?
Igen, itt is van. Más üzemeltet ide, de ide is lehet igen jönni.
Mit tud nyújtani ez a környék? Mitől jó Kisbárkányban élni?
Én elsősorban, mint egy 28 éves fiatal polgármester, azt tudom erre mondani, hogy az a nyugalom, az a természeti adottság, ami itt a településen van, az megfizethetetlen. hogy egy ilyen környezetben tudunk élni, és itt tudunk esetleg családot alapítani. Én úgy gondolom, hogy ez a legfőbb, illetve amik hagyományok vannak a településen, ezeket ha valaki él és gyakorolja évről évre, akkor szerintem ez egy pozitív hatást tud kelteni.
Településünk lélekszáma alig 100 fölötti, mennyi a pontos?
Igen, 151 fő, mivel ilyen kis létszámú településen élünk, ezért szinte mindenki tud mindenről mindent, és hogyha bármilyen olyan jellegű probléma adódik, akkor segítünk a másik embernek, és a közösség együttélést jobban meg tudjuk élni.
És ha már segítő, alapírozikát kérdezem, mint falugondnokot. Mi az, amiben itt segítséget kell, lehet és tud is nyújtani?
Hát főképpen az idősek gondozásában. Épp tegnap volt egy esetem, az Elza néni, akit, akik nem messze tőlünk, főzött valamit, és még ebben is a segítségemet kérte, hogy menjek át segítség, és azt mondta nekem, hogy Rózsikám, én nem tudok nélküled élni. Ezt mondta tegnap. Bevásárlás, az önkormányzat körül, amik vannak munkák. Főképp ilyen lelki gondozó vagyok én itt, én úgy érzem. Magányosak az idősek. Polgármester úr segítségére vagyok, amiben tudok.
Egy településnek az élhetőségét nagyban meghatározza, hogy van-e orvosi ellátás, van-e fogorvosi ellátás. Az orvosi ellátásról ön gondoskodik.
Dr. Répes, én dr. Márta Nexa vagyok, a település háziorvosa, és itt az egész völgyben is szintén háziorvosként dolgozom, mind a 6 településen.
Mi az, ami önnek vonzóvá tette ezt a környezetet, és egyébként hol lakik?
Én egyébként Salgótarjánban élek. Maga a természeti környezet is nagyon vonzó. Vetette, és én magam Dégenypalánkról származom, ami szintén egy kis település, és hogy jó érzéssel töltött el így újra falusi környezetbe visszajönni dolgozni. Jól érzem magam, munkámnak van gyümölcse, van egy pár sikertörténet is, és ez így erőt ad, hogy a továbbiakban folytassam a munkámat.
650 millió forintos saját beruházással új csúszda komplexumot adtak át a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben, mely fejlesztéssel a kifejezetten családokat megcélzó fürdő ezzel bővíteni szeretné vendégkörét. A három új csúszdával több mint 300 méterrel hosszabbították meg a csúszdapályák rendszerét, sőt így a parkban most már több mint 10 féle csúszda várja a strandolókat. Az idei évben is jó szezonra számítanak, mindent megtesznek, hogy ne a hektikus időjárás befolyásolja a turizmust. Gergő Judit információi.
Június legmelegebb napján egy monumentális építményt adtunk át most itt a Sárvári Gyógyfürdőben, csúszda komplexum. Mi ez pontosan, mi hívta életre, miért volt fontos bővíteni, Kántár Zoltán igazgató?
Ez az új létesítmény gyakorlatilag garantáltan mind a kicsiknek, mind a nagyobb korosztály számára egy új szintre fogja emelni a vendégélményt, és nagyon szorosan illeszkedik abba a koncepcióba, illetve abba a gondolkodásmódba, ami részünkről a minőségi szolgáltatás fejlesztés irányába mutat, és egy valódi élményközponttá kívánja átalakítani a fürdőt. Ennek a beruházásnak a keretében gyakorlatilag három új csúszda, 300 méternyi bővített lehetőséggel kínál kikapcsolódási lehetőséget az ideérkező vendégeknek. Amire rendkívül büszkék vagyunk még az azt, hogy ez saját erőkből, saját forrásból valósította meg a fürdő, mint ahogy számos más beruházást is az elmúlt évben itt a társaságunk területén. Ez az új létesítmény gyakorlatilag alkalmas lesz arra is, ami egyébként az elmúlt években vendégélményként visszaköszönt hozzánk, negatívunként, hogy bizonyos korosztály, az egészen kicsi korosztály számára korlátozottabb lehetőségeket tudtunk biztosítani vendégélmény kapcsán, de ezzel az új beruházással sikerült átidalnunk ezt a problémát, hiszen 20 kg testsúlytól és 100 cm-es magasságtól gyakorlatilag minden korosztály számára elérhető ez a csúszdarendszer, akár felnőttekkel, illetve szülőkkel együtt való használatra is.
Lassan június végén járunk, és még nem igazán indult el a szabadtéri szezon az időjárás miatt. Mire számítanak idén?
Mi egy rendkívül mozgalmas nyárra számítunk, de mint minden évben természetesen a vendégek számát elsősorban az időjárás határozza meg, és nagyon reméljük, hogy az idejében a természet kegyes lesz hozzánk, és egy hosszú tartós meleg nyárra számíthatunk. Emellett nyilván mi nem csak az időjárásban bízunk, hiszen számos olyan programot terveztünk az idei nyárra, amivel még csábítóbbá tudjuk tenni a vendégek részére a fürdőlátogatást.
Több település is arra panaszkodik, hogy az aszbeszt helyzet miatt kevesebb turista érkezik Nyugat-Dunántúlra. Önök érzik-e ezt?
Mi ezt közvetlenül nem érezzük, értelemszerűen ezért a vakáció most fog elkezdődni, de a foglaltsági adatok nem azt tükrözik vissza egyébként, hogy ez a fürdő, illetve a létesítmény működését befolyásolná. Mi nyilvánvalóan arra koncentrálunk, és arra figyelünk minden idegszámlunk, arról, hogy az ide érkező vendégeknek maximális élményt és szolgáltatási környezetet tudjunk biztosítani, és ezt garantáltan tudjunk biztosítani az idei nyári szezonban.
A súlyom a tiszató átka, ha nem gyérítenék éveken belül ellepni az egész tó felületét, megfosztva a napfénytől az élővilágot. Arról nem is beszélve, hogy igencsak kellemetlen tud lenni, ha rálépünk megkeményedett termésére, mert tüskéi kíméletlenül belemélyednek a talpunkba. Ezért közösségi akciót hirdettek. Önkéntesek segítségét kérik a Sarudi medence megtisztításához, ahol a súlyom annyira elszaporodott, hogy veszélyezteti a hajózást és a kikapcsolódást is a vízen. Kücsön Gyula ötletgazdát Pilisi Csenge kérdezte.
Amennyire áldás, annyira álltok is a súlyom a tiszatónál. Most nagyon sok van belőle? A mostani asszály, az hogy hatott rá?
Ugye a súlyom egészen addig jól érzi magát, amíg van körülötte víz. Hál' Istennek az ország egyetlen tava szerintem, ahol a nyári vízszintnek megtartásán dolgozik a vízügy, és erre van is lehetősége. Tehát a tiszatóban most kb. 15 centivel magasabb vízszint van, mint ami ilyenkor szokott lenni. Ez a súlyomnak ez egy aranybánya. Ugye a súlyom, amikor ősszel leterem, akkor a magok ott maradnak a mederben, és szép lassan elkezd új élet fejlődni belőle. Mi most azt látjuk, hogy a súlyom élettere átalakult. Tehát ahol eddig ilyen elzárt részek voltak, ott a nagy rész eltűnt a súlyom, és nagyon furcsa módon valamiért megkedvelte a Sarudi medencét, és a Sarudi medencébe viszont őrült szigeteket hoz létre. És ennek az a veszélye, ugye, hogy ha hagyjuk terjedni a súlyomat, akkor minden tő súlyom az őszi időszakban hoz 10-14 szem termést, ami 10-14 szem új növény. És ha ez szépen elkezd besodródni a Sarudi medence egyéb területeibe, akkor azt láthatjuk, hogy lesz egy medencénk, ami egyébként az ország második legnagyobb tava, de nem lesz benne víz. Mi most azt próbáljuk elérni, hogy mielőtt a termését meghozhatná a súlyom, a lehető legnagyobb mennyiséget levágjuk belőle, lekaszáljuk.
Úgymond veszélyes?
Azt kevesen tudják, hogy a tiszató több mint 50%-át borítja a súlyom. És a súlyomnak az a tulajdonsága, hogy az úszó levél koronája egy összefüggő réteget borít a víz tetejére, amin nem hat alát a fény. Innentől kezdve igazából a vízi élet megáll alatta. Emiatt most már több éve a moz írtja és kaszálja a súlyomat, ilyen félsőfokszerűen járatokat kaszálnak a súlyom mezőbe. Ennek az a célja, hogy a napfénybe tudjon jutni a súlyom alá. A hajózásban van kicsit káros hatása, tehát a kisebb teljesítményű hajók nem nagyon tudnak átmenni a súlyom mezőn, mert föltekeri magára a csiga a súlyomnak a viszonylag hosszú gyökerét. És ami még érdekes, hogy igazából mi a Sarudi medencét egy vitorlás központnak szerettük volna szánni, és a vitorlások akadnak föl benne nagyon. Tehát, hogy van veszélye, illetve van korlátozó hatása annak, hogy mi is lesz a tisztatóból jövőre.
Most önkéntesek jelentkezését várják, hogy segítsenek gyéríteni a növényt.
Egy nagyon egyszerű szerkezetet barkácsoltunk mi saját módszerekkel, van egy kis V alakú kasza, ezt ráraktuk egy csónak orrára, és a csónak belerongyol a súlyommezőbe, és ott elvág annyi súlyomgyökeret, amennyit tud. De hogy nagyon látványos most már a Sarudi medencében az önkéntesek munkája, úgyhogy mindenki egy-egy órát elvállal, adunk neki mellényt, adunk neki üzemanyagot, és adunk egy csónakot, és egy kicsit mindenki úgy érzi, hogy hozzátehet a tiszató fejlődéséhez, és a Sarudi medence mértékének a megőrzéséhez.
Ez azért is jó, mert hogyha segítenek a gyérítésben, utána élvezhetik a strandolást akár, vagy a víznek a jó hatását.
Azért jönnek nagyon sokan, mert egyszerűen kint vannak a természetben, és annyira monoton ez a kaszálás, hogy teljesen relaxálnak közben, hiszen nincs más zavaró hatás. Csobog a víz, időnként megfogja őket a súlyom, akkor megküzdenek azzal, hogy le tudják eszedni a kaszáról, és nagyon érdekes, hogy elsősorban budapesti emberek jönnek, nekik ez egy nagyon-nagyon különleges érzés, eltöltenek itt egy délelőttöt, és egyébként kint vannak a természetben.
Lelassulni jönnek a tisztatóhoz.
Szó szerint a súlyom lelassítja az életüket.
Utána tudják használni, valamire felhasználni a növényt, mert azt tudjuk, hogy az itt működő étteremben nagyon finom ételeket készítenek a súlyomból magából.
Ezt, amit levágunk, ezt nem szoktuk használni, de gyűjtjük a súlyom levelét. Tehát a súlyom levelét felhasználjuk például a Halmai Bence hamburgereiben a Fresh Terrace-on, és használja a Berec Ádám is étteremben. Nagyon-nagyon domináns az íz, úgyhogy viszonylag keveset, inkább jelképesen tányér dekorációnak használjuk őket. A magnak két hasznosítása van. Amikor kicsi és zsengén, augusztus környékén, akkor ezt is bele szoktuk tenni a salátába, de az igazi munka számunkra inkább szeptemberben kezdődik, amikor már megkeményedik a súlyom héja, akkor súlyom szüretet tartunk, csak úgy, mint a súlyom kaszálást úgy terveztük, hogy a súlyom szüretre is majd egy ilyen közhasznú felhívást teszünk. Kiszedjük a négy tüskéből álló súlyommagot kézzel, ezt egy picit megszárítjuk, mosógében lemossuk, és utána meccióllóval kiszedjük a belsejét, és mi a súlyom magot használjuk föl, és mi úgy is hívjuk a súlyomat, mint a tiszató tüskékbe zárt szíve, hiszen a négy tüske között egy fehér szív alakú mag van, egy pont olyan szív alakú mag, mint ami ennek a gyerekek a szívet rajzolják.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A győri fővonalon felső vezeték szakadás okoz jelentős fennakadást. A reggeli és délelőtti órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszos átszállásra kell számítani valamennyi vonat helyett. Az S750-es vonatok helyett fakidőlés miatt Drégely-Palánk és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Pályakarbantartás miatt módosult a menetrend a ceglédi vonalon. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át. Az IC-k nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Az S50-es és Z50-es elővárosi vonatok többsége teljes útvonalon közlekedik, de néhány sűrítőjárat kimarad a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. Részletek a mavinfon.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás, több ezer hektárt is érinthet a probléma, hiszen volt, ahol barackszem nagyságú jég hullott az égből. Részletek hamarosan, most hírek következnek a stúdióban, Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Hozzátette, rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai alkotást hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 23-27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Balogh Tamással.
Köszönöm szépen! Budapesten 23 fokos a hajnal, még Győrben 21 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 20 fok, Sopron 23 fok, Szombathely 24 fok. Pápa 18 fok, Veszprém 21 fok, Szentgotthárd 20 fok, Zalaegerszeg 22 fok, Keszthely 22 fok, Nagykanizsa 18 fok, Kaposvár 19 fok, Siófok, gyenge délnyugati szél fúj és 24 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 27 fokos. Pécs 20 fok, Paks 19 fok, Baja 18 fok, Kecskemét 19 fok, Eger 20 fok, Széchenyi 18 fok, Miskolcon 20 fokos a hajnal. Szolnok 20 fok, Karcag 20 fok, Debrecenben is 20 fok van, Nyíregyháza 21 fok, Záhony 18 fok, Szeged mérsékelt keleti szél fúj és 20 fokot mértek. Békés Csaba ugyancsak 20 fok, Kékestetőn pedig gyenge észak-keleti szél fúj és 18 fokos a hajnal. 6:03. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 36 pálinka főzde több mint 300 tételéből hirdetett nyerteseket a zsűri az Országos Pálinka és Törköly Pálinka versenyen.
Először is az illat és az íz tisztaságát nézik meg a termékeken, majd ennek az intenzitását, és a legvégül pedig egy harmónia kap pontot, és ez alapján alakul ki a végső pontszám.
Aztán bármennyire gyenge is a megytermés az utóbbi két évben, hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában.
A magyar megy döntő többsége feldolgozó ipari alapanyag, a magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas.
A különleges magyar megyről hamarosan. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A bio rendkívül sokoldalú alapanyag, a gasztronómiában a süteményeken túl kiválóan illik salátákhoz, tésztákhoz és húsételekhez is. De mit tegyünk, ha a vihar leveri a termést, a még zöld diót? Jó hír, hogy feldolgozható, hiszen kiváló borok, likőrök, olajok és lekvárok is készülhetnek belőle. Ráadásul a zöld dió nem csak jó alapanyag, hanem egy régi természetes gyógyszer is, hiszen a belőle készült tinktúra vagy főzet tisztítja a vért és erősíti az immunrendszert. Hasznos tanácsok következnek Bozsik gazdától.
Azt szeretném megérdeklődni, hogy rengeteg zöld diót levert a vihar. Lehet-e hasznosítani, valamit lehet-e vele csinálni, mert olyan nagyon sok van, és olyan szépek, hogy tiszta kár.
Egyik kedves hallgatónk panaszolja, hogy rengeteget levert a vihar. Báhász Istvánnal egy legendás recept fölött beszélgetünk.
Ebben az évben már az egy hónappal fiatalabb zöldióval tettem ezt a kísérletet, és úgy néz ki, hogy ez sokkal jobban sikerül. Igaz, hogy még nem fejeződött be ennek a diópálinkának teljesen az érlelése. Ez folyamatban van még egy 3 hét, amíg ez teljesen elkészül, de már most érezni a zamatán, hogy ez jobb lesz, mint amikor a kemény dióból készült 2 liter pálinka. Ehhez tegyünk 40 deka zöldiót, június közepi zöldiót, és nem a július közepét, feldaraboljuk, 3 hétig napon hagyjuk, és utána teszünk hozzá 1/2 kiló cukrot, 1 deka fahéjat, 1/2 deka szegfűszeget, és utána megint érleljük a napon 3-4-5 hétig. Naponta fontos, hogy vagy kavargassuk, vagy rázzuk föl, és utána aztán persze szűrjük le, mert a zöld jó azért, meg a fűszerek azért a túszkálnak benne, hát aztán meg fogjuk látni, hogy mennyire finom pálinka készül belőle. Én ezt körte pálinka alapon indítottam tavaly évben is, idén is. Az a tapasztalatom, hogy nincs értelme variálni, hogy mi az alap, mert a dióíz annyira fölülírja. Mert a fűszer és a zöld dió, ez biztos, hogy átírja az alapot.
Találkoztam a napokban Lovas Katalinnal, ő is készítette a maga zöld dió likőrjét, és ő érdekes módon az olasz kapcsolatot említette.
Nemrégiben meg voltam hívva egy olasz barátomhoz, aki itt él Magyarországon, egy orvos, és nagy gurmé szeret főzni, és a vacsora végén megkínált egy Nocino nevű fekete likőrre. Belekóstoltam, és belém villant az emlék, hogy édesanyám is csinált. Mondtam, hát hiszen ez diólikőr. És mondta, hogy valóban az, és az olaszok egyik legfontosabb digestívója, tehát emésztést elősegítő, vagy emésztés serkentő szere.
Tehát ilyen gyomorkeserű szerűség?
Pontosan. Így aztán, mivel most kell a zöld diót szedni, a júniusi zöld dió, az az igazi.
Ugye, mert hogy nem szabad, hogy már megkérgesedjen, vagy megcsontosodjon a belső része, tehát amíg is szépen el lehet szeletelgetni. Mert még puha.
Pontosan.
Addig kell szedni.
Pálinkával kell felönteni, és nagyon hosszú az érlelési folyamat, mert készítek egy nagy uborkás üvegbe, beáztattam átszurkált egész zöld diókat.
Ugye ez dió befőtt lesz majd.
És az dió befőtt lesz, igen.
Én is már készítettem, és most még ez a zöld szín, és ahogy fog oxidálódni, egyre inkább átmegy barnába, de nagyon szépen felszereltette, tényleg nagyon mívesen, sokat dolgozott vele. Ez azért is jó, mert így jól átjárja az alkohol, és tulajdonképpen egy kivonatolás, ugye a diónak a belső értékeit így kivonja. Nem véletlen, hogyha ezek az anyagok is bekerülnek a diólikőrbe, tehát már maga 3 összetevő, a dió, a fahé és a szegfűszeg, mind a 3 gyógynövény is, meg fűszernövény is, tehát tényleg valóban össze lehet állítani egy olyan kombinációt, hogy jótékony az emberi szervezetre. Fantasztikus a diónak a csodálatos világa.
Nem minden földrészen terem meg a dió, például a trópusokon nincs, tehát Ausztráliában, Dél-Kelet-Ázsiában, csendes-óceáni szigetvilágban egyszerűen ismeretlen a dió, ugyanis ennek kell egy hideg periódus télen, és az ott hiányzik.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el a hajnaltáj@mtva.hu címre. Több száz tétel érkezett az egyik legnagyobb hazai megmérettetésre, a Pálinka Nemzeti Tanács által meghirdetett országos pálinka és törköly pálinka versenyre, melyet május elején tartottak Velencén. A díjakat múlt héten csütörtökön Budapesten adták át, ahol díjazták a párlatokat, főzdéket, emellett külön elismeréseket és életműdíjakat is kiosztottak. A 21 fő zsűri 36 pálinka főzde több mint 300 tételéből döntötte el, hogy ki főzte Magyarország legjobb pálinkáját. López Brigitta riportja következik.
Büszke magára?
Köszönöm, igen, most azért egy kicsit az vagyok.
Baranyai Barnabás, a Sápusztai Pálinka főzde tulajdonosa, és a Magyarország legjobb pálinkája 2026 díj nyertese.
Nem csak magamra, hanem a termékünkre végső soron, és a csapatra, aki mögötte áll, mert ugye ez nem csak rajta múlik.
Több mint 300 tétel közül választották ki az önök pálinkáját, mutassa be kérem.
Ez egy sárga Vilmos körtéből készült pálinka, tavaly készült. Vilmos körtének van egy olyan felismerhető karaktere, hogy egy teljesen laikus, aki talán életében soha pálinkát nem kóstolt, még ő is fel tudná ismerni. Szerintem ezért ennyire különleges. Ebből a gyümölcsből készült pálinkánkkal már rengeteg díjat nyertünk. Amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy tavaly a Great Taste-en, ugye a világ legnagyobb élelmiszeripari versenyén 3 csillagot kapott, egyedüli gyümölcspárlatként a világon.
Milyen volt az idei verseny? Mennyire volt szoros, mennyire volt nehéz? Mihály László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal laborja az első, aki megkapja ezeket a tételeket. Két tétel volt csak, amivel problémát talált, de azzal is olyan problémák voltak, amik később javíthatók. Ezután került a bírálókhoz a többi tétel. Velence városa mindent megtett azért, hogy nyugodt körülmények között és megfelelő körülmények között tudjuk véghez vinni az országos versenynek az érzékszervi bírálatát. Mi alapján bírálnak, természetesen először is az illat és az íz tisztaságát nézik meg a termékeken, majd ennek az intenzitását, és a legvégül pedig egy harmónia kap pontot, és ez alapján alakul ki a végső pontszám. Nagyon szép termékek voltak, 23 tétel érdemelte ki a Champion díjat. Ez azt jelenti, hogy a saját alkategóriában, tehát mint alma, szilva vagy barack a legjobb terméknek bizonyult. Az idei évben nagyon-nagyon szoros volt a végső díjnak a kiválasztása. Az utolsó körben 3 tétel is nagyon komoly esélyes volt, és nagyon komoly pontszámot kapott a bírálóktól, de a vége az lett, hogy ez a Sárga Vilmos körtepálinka nyert. Azt gondolom, hogy megérdemelten, egy nagyon szép tételről beszélhetünk.
Ha így az elmúlt éveket nézzük, az elmúlt évek tapasztalatait, akkor mennyiben fejlődött? Akár mondjuk, hogyha a technológiákat nézzük, lehet-e ilyenről beszélni?
Természetesen minden főzde próbál a technológiáján fejleszteni, de ha csak azt nézzük, hogy a gyümölcs, ugye valamikor a pálinka főzés az egy értékmentő tevékenység volt, tehát a hullott gyümölcsöt szedték össze, hogy ne vesszen kárba. Most pedig olyan gyümölcsöket dolgozunk föl, amit étkezési célra is szívesen használnánk. Vegyes pálinkák készülnek, amik nem úgy készülnek, mint régen, hogy többféle gyümölcsöt egybe beledobálnak a hordóba, hanem a meglévő pálinkákat megfelelő arányban keverik, hogy egymást még jobban erősítsék. Minden főzde, aki eljön az országos versenyre és megkapja az értékelést, mindig megnézi azt, hogy mit írtak le a bírálók, mi az, amiben még tudna egy kicsit jobb lenni. De azt is látjuk, hogyha valaki elnyeri az ország legjobb pálinkáját következő évben, és azért is itt van, hogy meg tudja védeni ezt a címet.
Fölkaptam a fejemet, amikor elhangzott az ön szájából az a mondat, amikor a beszédét tartotta, hogy a pálinka az több, mint egy ital. Mit jelent még?
Azoknak az embereknek a csodája, akik a gyümölcstermesztéstől egészen a feldolgozásig foglalkoznak ezzel. Ez egy nemzeti tradíciónk a pálinka, én azt gondolom, hogy végig kíséri az életünket. Ugye mástól elhangzott az, hogy a születésünktől halálunkig elkísér. Kocintanak egyet a születésünkre, majd keresztelőre, esküvőre, és sajnos, ha valamelyikünk elmegy, akkor ott is.
A klímaváltozás nem kímélte sem a gyümölcsöket, hogyha a tavaszi fagyokra gondolunk, vagy éppen a korai nyári szárazságra. Milyen gyümölcs szezon várható, hiszen ez nagy mértékben meghatározza a pálinka főzést.
Ez az egyetlen ágazat, ahol csak magyar gyümölcsöt lehet feldolgozni. Minden évben megszenvedjük. A megy például nagyon-nagyon elfagyott, a barackban azért vannak olyan tájak, ahol szép termés van, de van szintén olyan, ahol viszont teljes vagykár van. Sajnos a szilváról is azt az előrejelzést kaptuk, hogy nem teljesen, talán fél termésre várható. Hát idén abból főzünk, ami van. Meg kell találni azokat a fajtákat, amelyik fagytűrőbb. Valahogy meg kell védenünk a ültetvényeket, erről folyamatosan tárgyalunk.
Hatalmas károkat okozott Szabadka környékén is a legutóbbi viharos időjárás. Tavankúton, Misityevón és Bajmokon pusztított leginkább a szélsőséges idő, melyet egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető úgynevezett szupercella okozott. A károk hatalmasak, több ezer hektárt is érinthet a probléma, hiszen volt, ahol barackszem nagyságú jég hullott az égből. Vajtai Viktória riportja.
4-5 kilométeres sávban érkezett a jégeső bácskába vasárnap délután, ami óriási pusztítást végzett a termőföldeken. A jég szinte a földdel tette egyenlővé az aratásra váró búzát, de nem kímélte a kukoricát sem. Farkas Flórián, mezőgazdasági termelő.
Magyarországon keletkezett ugye ez a nagy felhő, elég masszív is volt, és úgy látszik, hogy rengeteg jeget tartott magában, azért mert körülbelül egész le Orahóig, szóval körülbelül egy 20-25 kilométer mélyen, 4 kilométer szélesen, egy, hát most Gorombán lehet, hogy 10 000 hektáros felületet letakart.
A jégverés során negy nagyságú jég hullott, egyes területeken azonban barackszemnyi jégszemeket is jelentettek.
Ez a kukorica is függetlenül attól, hogy úgy néz ki, hogy egy része azért talpon maradt. Nagyon sok van olyan, ami annyira meg van sértve, hogy valójában csak a haja tartsa. Még úgy, hogy valószínűleg itt még egy 50% ki fog dűlni. A buzák, árpák azok totál károsak, úgyhogy valószínűleg nem is lesz érdemes őket learatni. Repcébe is nagyok a károk, ugye főleg azok, akik is kicsit érettebbek voltak, ki vannak verve ugye a hüvelyekből a szemek.
Ami Szabadkát illeti, a jégverés leginkább a bajmoki és a tavankúti határ egyes részeit érintette. A gyümölcsösökben ugyanakkor a vártnál kisebb károk keletkeztek. Damir Varga, a Szabadkai Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szolgálat igazgatója. A legnagyobb károkat az őszivetésű növények szenvedték el, különösen a repce, amely eleve nagyon érzékeny a jégverésre. Súlyosan károsodtak az őszi gabonafélék, de a napraforgó és a kukorica is. Azokon a területeken, ahol a napraforgó vagy a kukorica volt vetve, a kisebb mennyiségű növényi maradvány miatt még lehetőség van a táblák újravetésére, korai érésű kukorica vagy napraforgó hibridekkel. A Magyarország felől érkező szupercella bajmok térségében mintegy 8 percen át szinte kizárólag jeget hozott, miközben csak elenyésző mennyiségű csapadék hullott. A károk felmérése még folyamatban van, azonban a pontos veszteség majd a betakarításkor derül ki. A gazdák hónapokon át dolgoztak, hogy jó termés legyen, viszont a jégeső percek alatt keresztül húzhatta számításaikat.
Ma a délelőtt című műsorunkban 9 órától még részletesen szó lesz a vihar és jégkárokról, hiszen ahogy említettük, múlt héten több megyében pusztított zivatar, aztán pedig hőségriadót is elrendeltek. Hogyan készüljünk a nyári viharokra? Tanácsok a katasztrófa védelemtől, tehát ma 9 órától a délelőttben. 3-4-6 múlt 1 perce lesz továbbra is a hajnal tájadása. Bármennyire gyenge is a megytermés, az utóbbi 2 évben hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában. Idén sajnos újra jelentős terméskiesést eredményeztek a tavaszi fagyok. Jól lehet, a tavalyi gyenge termés után nagyon erős virágzás volt jellemző. A megytermő vidékeken fele annyi termésre számítanak, mint korábban. A termésből kevés jut a friss piacra, az is mondhatni aranyáron. A terméskiesés mértéke térségenként és fajtánként eltérő. Nagy Margit riportja.
Drága-e a gyümölcs?
Én nem veszek, mert nincs pénzem benni.
Minden drága.
Nagyon szép a megy, nagyon szép a cseresznye.
Mind a kettőt Imrehegy.
Vásárolják az emberek, mert mindenki azt mondja, hogy drága a gyümölcs.
Azért vásárolják. Nem olyan nagy mennyiséget, mint máskor, de igen, visznek.
Azt mondják, hogy a keceli megy is elfagyott.
Vannak egyes helyek, ahol megmaradt, de nagyon sok termelő nagyon küzd vele.
Juhos Csaba, a keceli Fresh Fruit tész vezetője elmondta, az idén május 1-én hajnalban a -8-9 fokos fagy elvitte a megytermés 80-90%-át. Lényegében kecel 50 kilométeres körzetében voltak olyan helyek, ahol majdnem 100%-ban elfagyott a megy, ami kecelnek és térségének jellemző és sikeres gyümölcse. Országosan sem jobb a helyzet, erről már Apáti Ferenc, a Fruitweb zöldség és gyümölcs terméktanács elnöke nyilatkozott a hajnaltájnak.
Egy jó évben 60-65 ezer tonnát kellene tudnunk szüretelni. A tavaly évben 40 ezer tonna termett, és arra is már azt mondtuk, hogy az az elmúlt évtizedek leggyengébb megy termése. De jelenlegi tudásunk szerint 30 ezer tonna magasságába várjuk az idei megy termést, ami azt jelenti, hogy a tavainál is egy 20-25%-kal kevesebb. Hogyha ki akarnánk szolgálni a piacainkat, akkor ahhoz minimum 50 ezer tonna megyre le lenne szükség.
A friss piacra kevés jut a megyből, inkább a feldolgozóipar használja a magyarországi termést. A magyar megy az egyik legalkalmasabb Európában a megybefőtt készítésére. Mi ennek az oka?
A magyar megy döntő többsége feldolgozóipari alapanyag, 60%-ából megybefőtt készül, döntően Magyarországon kisebb részt német konzervgyárakban. 15-20% a hazai hűtőiparba kerül és fagyasztott megy lesz belőle, egy olyan 10%-a pedig a réiparban landol és sülítményt megybevet gyártanak belőle. Magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas. Azért a magyar megy az alkalmas, mert húskeménysége, konzisztenciája okán ez viseli el a befőzéssel járó hűstreszt. A lágyabb húsú megyek jellemzően szétrepednek, kicsattognak leforrázás után. Az európai megybefőtt előállítás 60-70%-át önmagában Magyarország magyar konzervgyárak adják. Ilyen 20-25%-ban német konzervgyárak és a maradék körülbelül 10% minden más ország, ami alatt egy-két országot értünk csak. Jók a piaci pozícióink idén, mert hiányzik az áru, és amikor kínálati hiány van, akkor emelkednek az árak, és tudjuk a magas árakat érvényesíteni. Bár magas árakkal nem tud kezdeni semmit az a termelő, akinek nem, vagy csak elenyésző termése van.
3 évvel ezelőtt 6-700 forint volt egy üveg megybefőtt. Tavaly már 1006 és 1700 forint volt. Akciósan lehetett kapni a hipermarketekben esetleg 1200-ért. Most megint olyan 1700-1800 forint egy üveg megybefőtt. Elbírja-e a fogyasztói, vásárlói oldal a további áremelkedést?
Azt gondolom, hogy 1600-1800 forintos megybefőtt árak fölé nem lehet menni. Már ez az ár is az, ami mellett az európai megybefőtt fogyasztás, és feltételezem így a magyar is, mintegy 30%-kal esett vissza. Van az az ár, amit a fogyasztó már nem hajlandó megfizetni. Nagyobb magas árak tettek már tönkre piacokat. Ugyanígy járt a bodza 3-4 évvel ezelőtt, extrém magas ára volt, extra profittal, majd a következő évben már jelentősen nyomottabb ára volt, azaz követő évben pedig nem is kellett, mert ha egy nyersanyag, egy termék eldrágul, akkor a piac rögtön elkezd helyettesítő termékek után nézni, és mindennek van helyettesítő terméke.
Hány tonna, hány üveg megybefőtt keletkezik Magyarországon, és ebből mennyit exportálunk?
Magyarországon a gyártókapacitás egy ilyen 50-60 millió üveg, a 720 millis klasszikus befőttet értve alatta. A magyar gyártásnak a 80-90%-a exportra kerül, ennek is döntő része 80-90%-a Németországban, 10-20%-a más országokban, és nagyjából egy 10-20% az, ami a hazai piacon marad.
Még június elején először igazolták az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a magyarországi vaddisznók után házi sertés állományban is. A vírus az emberre nem veszélyes, az ágazatra annál inkább. A vírus megfékezésének első stratégiai lépése a vaddisznó állomány csökkentése lehet. Ez is szerepel abban a 19 pontból álló javaslatcsomagban, melyet múlt héten nyújtott be a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának. Pénteken ezért a minisztériumban sajtótájékoztatót tartottak a sertés ágazat helyzetéről, amelyben csak ebben az évben eddig 70 milliárd forintnyi hiány keletkezett. Kulik Bence elsőként Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert kérdezte.
18 óta jelen van az afrikai sertéspestis az országban, újra megjelent most egy házi sertéstelepen. Kicsit be tudná nekünk mutatni egyrészt a kormányzati stratégiát, és konkrétan a választ, amit adtak erre a megjelenésre.
Egy apró javítás, hogy a vaddisznóállományban folyamatosan találnak fertőzött egyedeket azokban a régiókban és azokban a térségekben, ahol jelen van a vírus, annak a függvényében, hogy a vaddisznó populáció az milyen nagyságrendet ér el. A stratégia első részéhez oda is tudunk érni, mindenképpen fontos lesz a vaddisznó állománynak a gyérítése. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az a szabályozás kérdése lesz. Magának a válsághelyzetnek a kezelése az egyrészt a kitörés gyors lokalizálása, illetve ennek a monitorozása volt első lépésben, amit a NÉBI nagyon gyorsan hajtott végre. Ezzel együtt megtörténtek a kapcsolatfelvételek kimondottan azokkal az országokkal kapcsolatosan, akiknél a legnagyobb exportvolumenek vannak. Ezek a diplomáciai tárgyalások ezek zajlanak. Hogy érthető legyen, hogy ez miért gond, Nagyjából 1000 tonna sertéshús és hústermék volt tengeren az alatt az időszak alatt, amikor a kitörést megtalálták, és még nem érkezett meg a kiszállított termék, illetve hasonló nagyságrend volt hűtőházakban már, ami a szállításokra előkészítésre került, és ebbe egy fontos diplomáciai kérdés, hogy ezeket a termékeket vissza kell szállítani, vagy átveszik az adott országok. Ebbe jól állunk, ebből a szempontból jól működik a dolog. A másik, ami itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy tudatosítani szeretnénk a magyar fogyasztókat, hiszen nem csak a már benragadt készletek problémásak, hanem az a termék mennyiség, ami ugyanezen az időszakon, amíg az exportkorlátozások érvényben lesznek a magyar termékekkel kapcsolatosan, itt ragadnak a magyar piacon, ezeknek a levezetése is egy fontos kérdéskör lesz. Ahogy államtitkár úr elmondta, ebből a szempontból nem a legszerencsésebb időszakban vagyunk, hiszen a közétkeztetés szempontjából pont egy drasztikus csökkenés van, hiszen a nyári szünetek kezdődnek az iskolákban, de igyekszünk mindenkit rávenni és mindenkit arra biztatni, hogy magyar sertést, húst fogyasszon, és nagyon várjuk, hogy ennek lesz eredménye.
Ha jól tudom, akkor a héten összeült a Sertéstenyésztők Országos Szövetsége és a tárc elé terjesztettek egy megoldási csomagot. Kíván erre reagálni?
Alapvetően olyan kérések vannak benne, amiket érdemes megfontolni, valamilyen választ találni rá. Ennek az egyik nagyon fontos eleme a likviditási kérdés, illetve a bankoktól a türelem kérése arra vonatkozólag, hogy most egy átmeneti időszakban valószínű, hogy a sertéstartóknak pénzügyi nehézségei lesznek.
Buza Lászlóval, élelmiszergazdaságért, kereskedelemért és műveltségért felelős államtitkárral beszélgetünk. Ugye ön is azt mondja, hogy kell egy kommunikációs kampányt csinálni ahhoz, hogy egy kicsit a hazai sertéshús fogyasztást ösztönözzük. Ugye ezzel már próbálkoztak régen az Éder Tamásék is, nem igazán működött lényegében soha. Mit lehet ezen kívül tenni? Van-e olyan stratégia, ami pariba hozná a hazai sertésfogyasztást és a hazai sertéstermelést?
Igazándiból ennek a dolognak az az üzenete, hogy ez nem lett megoldva. Ezért hívják az élelmiszer műveltségért felelős államtitkárságnak ezt az államtitkárságot, mert az élelmiszer műveltségnek meg kell jelenni a sertés tenyésztő szintjén, a sertés vágóhíd, a sertés feldolgozás, a sertés hús forgalmazás és a fogyasztó szintjén is. Tehát amikor én megyek egy élelmiszerboltba, életbe vágó, hogy az élelmiszerboltokban olyan emberek legyenek, nagy-nagy oktatási kampányba kell kezdeni, és egy elköteleződési kampányba, hogy bezzeg nekünk olyan henteseink és olyan bolti dolgozóink vannak, aki igenis tud segíteni, mint egy cipőboltba. Legyenek szakemberek, akik a húsválasztásban segítenek. Ha én nekem csak kiló sertésszombig terjed az ismeretsége, és nem tudok rákérdezni arra, hogy sütögetést szeretnénk csinálni, arra nem biztos, hogy egy négy sonkás fietrén vonal befejezők van való. Sok minden másra jó, de ehhez a sütögetéshez nekem az intramuszkuláris zsír kell. Na de hát hogy tudok egy ilyet eladni? Csak akkor, hogyha tudja a fogyasztó, hogy miről van szó, vagy ha ő nem tudja, akkor oktatom a kereskedelmen keresztül, és akkor visszacsatolok arra, hogy kedves sertéstelep, nekem nem általában vágósertés kell, hanem nekem ez kell. Hiszek abban, hogy megértik a magyar emberek ezen keresztül, az interjún keresztül is, hogy én nem azt mondtam, hogy több disznóhúst tegyen, hanem a mi disznónk húsából legyen most többet, legalább 8 héten keresztül.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.